Jó estét kívánok, köszöntöm nézőnket, szervusztok! Tegnap derült ki, hogy melyik lehet az a korábban is emlegetett nemzetközi cég, amely idézem nagy összegű és hosszú távú támogatásban részesíteti a magyar bajnok Ferencváros csapatát. A Blick információi szerint ez a vállalat nem más, mint az orosz Gazprom, a világ legnagyobb földgázkitermelője. Azóta az RTL klub elérte a külügyminisztériumot, akik szintén nem cáfolták a hírt, és válaszukban azt írták nekik, idézem, minél több nagy nemzetközi vállalat fektet be a magyar sportba, annál jobb. Ráadásul a Gazprom nem szerepel a szankciós listán. Mi igyekeztünk tovább tájékozódni, és egyenesen a Ferencvárostól kérni választ arra vonatkozóan, hogy mi igaz az esetleges támogatásból. Erre parádés válaszsal örvendeztették meg a kollégánkat, idézem őket is. Tisztelt Uram, önökkel nem kívánunk együttműködni, önöket nem érdekli a valóság, az FTC-vel készített anyagok kizárólag eszközül szolgálnának az önök egyoldalú és elfogult tájékoztatási céljainak. Üdvözlettel, FTC sajtó. Erre remélem a mai adásunkban rácáfolunk, és amennyiben egyébként az FTC úgy dönt, hogy a későbbiek folyamán a rendelkezésünkre áll, természetesen az őrjösszükre is biztosítjuk a megszólalás lehetőségét. Ma este ugyanakkor sportközgazdászokkal, illetve Oroszország szakértőkkel próbáljuk átfogóan vizsgálni azt, hogy mi lehet a Gazprom célja, egyáltalában mennyire kitett a futball az ilyen típusú szponzorációnak, lehetne alternatívája az ilyen típusú támogatásnak, egyáltalában korábban a Gazprom hogyan és milyen formában volt jelen a nemzetközi futballvilágban. Azonnal neki is kezdünk a mai adásunknak, de mielőtt bemutatnám az első vendégemet, nézzünk meg egy rövid videót arról, hogy miért van különös jelentősége az 1%-nak a Partizán életében. Támogat idén is az adód 1%-ával a Partizánt. Tavaly 21.122-en utaltátok át nekünk a személyi jövedelem adótok 1%-át, és ebből számos projektet tudtunk elindítani.
Sokkal több időnk és lehetőségünk lett elmélyült oknyomozó anyagokat készíteni, így egyre több korrupciós ügyet tudtunk nektek bemutatni.
Sziasztok, jó reggel kívánok mindenkinek!
Újraindul a reggeli műsorunk, úgyhogy májustól ismét együtt indíthatjuk a reggeleket. Ráadásul idén a Monoszkóp terepmunkával több vidéki településre és még Erdélybe is eljutottunk.
Elindult a péntek reggel a Partizán hírháttér szolgáltatása. Benne minden héten egy
animációval, rövid videóval, podcasttal és egy alapos hírlevéllel.
Pozsonyból élőben közvetítettük a szlovák választást, a lengyel ellenzék sikereiről is beszámoltunk, és innen Brüsszelből követnek az európai csúcsértekeztetek izgalmas fordulatait.
Egy egész podcast birodalmat hoztunk létre, és már 18 különböző műsorból válogathatsz hétről hétre a Partizán Podcast csatornán.
A belvárosba költözött a Partizán Filmklub.
A vetítések után a nézőkkel beszéljük át a bemutatott filmeket.
Sikerült továbbfejlesztenünk a vétót, így sok helyet tudtunk eljutni, ahol élőben meg tudtuk beszélni, hogy mi is kell az 50% plusz egyhez.
És sikerült elindítanunk az országjáró turninkat, így idén tavasszal Budapesten kívül is számtalan helyszínen találkozhattatok velünk. Ha szeretnéd támogatni a további törekvéseinket, akkor kérlek, hogy add nekünk az adót 1%-át. Ciao! És már itt is ül velem a stúdióban Kele János közgazdász, a 24.hu szakírója. Szervusz János, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást.
Ugye először is készültünk egy grafikon, ezt mutassuk meg a nézőinknek, ami azt mutatja meg, hogy hogyan vált egyeduralkodóvá a Ferencváros a magyar futballban. Ugye itt van egy olyan típusú megkülönböztetett jelentősége, vagy lehetősége a futballklubnak, hogy hát anyagilag messze kiemelkedik a többi klubhoz viszonyítva a béreket tekintve. Nyilván magáért beszél ez a grafikon, de azért mégiscsak arra kérlek, hogy valamelyest értelmezzük ezt a nézőink számára. Tehát mit jelent az, hogy az FTC-ben ugye ott 8 millió fölött áll meg valahol a 2022-23-as szezonban a bérszínvonal, a többiek hát messze elmaradnak tőle, talán a Fehérvár áll még a legközelebb hozzá, de ő az is úgy kb. Nagyjából a 60%-át tudja hozni ennek.
Igen, hát a Ferencváros ebből a szempontból a magyar futballnak egyfajta állatorvosi lova, ugye az tagadhatatlan, hogy a korábban a befektetési időszakban azért jelentős állami segítség állt a Ferencváros rendelkezésére is, ugye azt talán nem kell hosszasan ecsetelnünk, hogy az állam és maga a hatalom milyen aktívabban, hogy a futballcsapatok számára megfelelő tőke rendelkezésre álljon a fejlődéshez. A Ferencváros volt az egyetlen olyan csapat, ugye a Fehérvárnál voltak részsikerek korábban, de ennek is most már 6 éve az utolsónak, amely képes volt arra, hogy kihasználva és felhasználva az európai kupa sorozatok lebonyolításának megváltozását vagy megváltoztatását is rendszeres főtáblás szereplővé tudott válni valamelyik nagy európai kupában. Volt itt BL szereplés, Európa Liga csoportkör, onnan továbbjutás, idén is a Konferencia Ligában sikerült eljutni a csoportkörig, és ebből itt a bérkülönbségből a Fehérvárhoz viszonyítva azért az látszik, hogy az UEFA-tól származó bevételek, ugye, amik a csoportkörös vagy a kupa szereplés után járnak, azokat visszaforgatja bérekbe a Ferencváros, egyre jobb játékosokat tud igazolni, nyilván egyre nagyobb bérekért, ez azért valamilyen módon korrelál a teljesítményen, amit a klub mögött van.
És ugye ezek a havi bérek, tehát ezt mindenképpen a nézőink számára, meg a hallgatóink számára is szeretnénk elmondani. Mennyiben magyaráz a szintén a bérszínvonalat az, hogy igazából azért 6 éve most már folyamatosan nyeri a magyar bajnokságot a Fradi?
Hát nem egy ligában fociznak a többiekkel, ez ebből is látszik, tehát sokkal bővebb is a kerete a Ferencvárosnak. Ugye azért korábban is sok cikk született arra, hogy itt van egy 30-35 fős keret, olykor külföldről igazolt játékosok is, horvát játékosok, vagy máshonnan érkező légiósok, olykor az NB3-os csapatban szerepelnek, a Fradi megengedheti magának, hogy van két gyakorlatilag azonos színvonalat képviselő, vagy két nagyon hasonló színvonalat képviselő kerete, minden posztra 2-3 játékos, és ezek közül aztán az aktuális edző használja éppen a legjobb játékosokat, ez látszik ebből is, tehát sokkal több játékost is foglalkoztatnak, és a legjobbak közülük nagyon sok pénzt keresnek. A Tokmak kapcsán, aki nemrégiben igazoltál Svédországba, hosszas mellőzöttség után látott napvilágot, egy havi 17 millió forintos szám. A Fradinál a top játékosok nagyjából ennyit, vagy még ennél is többet keresnek havonta.
Tehát akkor még egyszer csak kifejezetten a podcast hallgatóink kedvéért, tehát az, hogy adott esetben a Kecskemétnél, a DVSC-nél, nem tudom, Paksnál, Kisvárdnál, Mezőkövesdnél, Újpestnél, és sorolhatnám még tovább Vasasnál, 2 millió forint alatti havi bér van megállapítva a futballjátékosok számára, a Fradinál pedig mondom 8 millió fölötti az összeg, az önmagában nem kirívó és magyarázható a sportszakmai sikereikkel.
Hát, hogy kirívóval nem, ezt mindenkinek a saját értékítéletére bíznám. Azt gondolom, hogy ez most, ahogy a most kinéz ez, az nagyjából magyarázható, egyrészt a játékosok színvonala közötti különbsége, meg a Ferencváros nemzetközi szereplésével is.
Jó. Van egy kifejezés, amit szerintem valószínűleg a különböző zöld mozgalmakkal összefüggésben már sokszor használtunk ebben a stúdióban is, és valószínűleg szélesebb körben ismert, az úgynevezett greenwashing jelensége. Nevezetesen, hogy különböző egyébként szennyezőnek minősülő vállalatok adott esetben zöld mozgalmaknak vagy zöldnek tűnő tevékenységeknek adnak bizonyos mértékű támogatást, és ezzel próbálják a saját szennyező tevékenységükről elvenni a figyelmet. Ez megfigyelhető a sportban is, ott a sports washing, tehát a sportmosás, kicsit ilyen sután magyarosítva a fogalmat lehető meg, amikor autoritár rendszerek, vagy pont ilyen típusú vállalatok, amelyeknek adott esetben politikailag kényes a megítélésük, megpróbálnak sport teljesítményeken keresztül maguknak jobb renomét vásárolni. Mennyire van kitéve a sportfinanszírozás nemzetközi szinten ennek a jelenségnek, mennyire megkülönböztetetten van jelen a sportvilágában, kifejezetten a futballban ez a jelenség?
A teljes sportvilág nagyon erősen ki van ennek téve, ha mondjuk Szaúd-Arábia kapcsán és az ottani uralkodó családnak, meg az ottani sejknek a tevékenysége kapcsán ezt végignézzük, akkor a golftól a Forma 1-en keresztül egészen a futballig eljuthatunk. Ugye nemrégiben vásároltak részesedést vagy tulajdonosi hányadot a Newcastle futballcsapatában a Premier League-ben. Szóval ez az egyik legnagyobb kitettség szerintem, és a futball ebből a szempontból nyilván a sportok koronája, tehát ami egyébként is jelen van a sportban, az itt koncentráltan és kétszeres, háromszoros dózisban jelenik meg. Szerintem ez a legnagyobb kérdés a futball világ kapcsán a következő néhány évben, hogyan lehet ugye azt a növekedést, ami Nyugat-Európában már nagyjából megállt, nem lesz több néző, nagyon sokkal több pénzt már a közvetítési jogokért nem lehet legombolni a nyugat-európai társadalmakban sem. Lényegében nyugat-európai országban luxus cikké vált az, hogy valaki akár a televízión keresztül kövesse a futballmérkőzéseket. Tehát nagyon komoly előfizetési díjakat kellett tenni a Sky Sportsnál, a DAZN nevű német cégnél, az Amazon is beszállt most már ebbe, szóval ezek nem úgy néznek ki, mint Magyarországon, hogy egy viszonylag relatíve olcsó havidíjért egy kábeltévés szolgáltatón keresztül majdnem minden nemzetközi meccset elérek. Ez Nyugat-Európában sokkal rosszabbul néz ki ez a helyzet, és hogy a lelátóról kiszorultak az alsóbb társadalmi rétegek, úgy nagyjából most már a tévéképernyők elől is kezdenek kiszorulni. Viszont ezt a tortát nem nagyon lehet tovább növelni, és itt jön be az alternatív tőke bevonzás lehetősége, itt jönnek be a képbe, honnan lehet még több pénzt szerezni, honnan lehet még nagyobb szupercsapatokat építeni, és hát itt sorban állnak azok a keleti olajállam, vagy a sportwashingot valamilyen módon a saját szempontjából előnyösnek megítélő szereplők, akik meg hát örömmel vásárolnak befolyást, vagy építenek imást a futballon keresztül, és tetszereketnek egy ilyen hát társadalmilag sokkal inkább elfogadott képben a futballon keresztül.
Tudnám mondani esetleg olyan példát, ami a Gazpromnak a magyarországi szerepvállalását megelőzően Magyarországon is már jelen volt, mint ennek a jelenségnek egyfajta előfutára?
Hát nehéz erre, mert amiről most az előbb beszéltem, az valójában inkább a top futball krémjét érinti, mondjuk a Premier League csapatokat, a Bajnokok Ligájában szereplő csapatokat, hogy a Paris Saint-Germain-nél katari befektetők vannak, tulajdonosok, a katari uralkodó család, a Manchester City-nél ugye az Egyesült Arab Emírségek, de mondjuk az emírségek légitársasága, hát az Real Madridot szponzorálja, és majdnem minden top csapat, vagy nagyon sok top csapat mezén megtalálható. Szóval igazából a top futballnak a legtetejét ez a hála már beszövi, most Roman Abramovicsig meg 2003-ig nem is mennék vissza a Chelsea kapcsán, de hogy a kelet-európai országban ez hogyan jelenik meg, az nagyon érdekes, ugye itt a Ferencváros előképeként a Crvena Zvezda jelent meg, ugye a belgrádi szerb bajnok csapat, ahol ebben a szezonban is a Gazprom szponzor volt, és ilyen módon szerepelt abban a Bajnokok Ligájában, vagy megjelent, ahonnan 2 évvel ezelőtt végül is kivágták a háború elindítása után, megszüntette velük a szponzori együttműködést az UEFA, így ilyen módon visszaalvászkodtak, és ott egyébként akár a Gazprom kapcsán, és itt különösen a szerb kapcsolat, nyilván Vučić, illetve Putyin kapcsolata az ebben a szempontból közismert, mert nyilván beszélnek majd róla mások is, de ugye korábban a Schalke, ami egy német csapat, és ott is volt messzponzor a Gazprom, az jelent meg, hogy ahol a Gazpromnak üzleti érdekei vannak, ugye itt az északi áramlat 2 építése kapcsán Gelsenkirchen, a Schalke városa, az egy fontos elosztási központ, vagy végpontja volt ennek a tervezett vezetéknek. Mikor ez eldőlt még Gerhard Schröder kancellárságénél, akkor azonnal megjelent a Gazprom a Schalke csapatánál, és ugye a déli áramlat kapcsán, mert nyilván Szerbia egy nehezen megkerülhető célország vagy célpontország, és amikor ott zajlottak ezek a tárgyalások vagy a kivitelezés, akkor Belgrádban is megjelent szponzorként a Gazprom. Ebből a szempontból is lehet, hogy érdekes a Ferencváros kiválasztása.
Mit lehet tenni ezzel a jelenségen? Tehát mi a gyakorlat, hogy azon kívül, hogy elutasítják ezt a pénzt, van-e bármilyen más megküzdési stratégia, ami érvényesnek mutatkozott?
Szerintem 2 modell van, és egyébként ebből a szempontból a magyar futball is nagyon érdekes. Ugye a miniszterelnök korábban nyilatkozott már úgy, hogy szerinte a magyar emberek számára a futball az nem egy szórakoztatóipari termék, meg nem üzlet, a magyarok számára sokkal fontosabb a futball. Mi nem a idegen országból érkező játékosoknak akarunk tapsikolni a lelátó, hanem a saját fiainknak, meg ugye nálunk a futball bogrács gulyás, mindig csak teszünk bele és nem kivenni akarunk. Szóval ebből a megközelítésből nehéz értelmezni a Gazprom szerepvállalását, vagy egyáltalán üzleti szempontból, de nyilván ez a, és a Ferencvárosnál ez működik most, ez az egyesületi modell. Tehát nincsen a klubnak tulajdonosa, és ez fontos leszögezni, hogy itt a külügyminisztérium válasza is kicsit szerintem összezavarhatja a szálakat, mert itt befektetésről beszélte a külügyminisztérium, hogy minden befektetésnek örülünk a magyar futballban. Eddig szponzorációs szerződésről hallottam én, tehát hogy valaki vásárol hirdetési felületet egy klubnak a mezén, vagy bárhol máshol, ez nem egy befektetés, tehát nem tulajdonosi szerepvállásról van szó, hiszen a Ferencváros egy egyesületi modellben működik. Ez Németországban és másutt is van, hogy igazából a klubokat működtető gazdasági társaság felett a tulajdonosi jogokat maga az egyesület gyakorolja, és az egyesület tagjai, ott mitgliederek vagy tagok, hát minden fontos kérdésben szavazhatnak, de sokkal közelebb van a futballnak az eredeti közösségi élmény jellegű megközelítéséhez, és akkor ezzel versenyez ez a nagyon erőteljesen piaci megfontolás, ahol hát egyre több tőkét kell bevonni, egyre több pénzt kell költeni, egyre inkább fújni kell föl a lufit. Ebben az látszik jelenleg, hogy a keletről érkező különféle sportwashing próbálkozásokkal gyakorlatilag kizárólag amerikai tőkebefektetők tudják fölvenni a harcot. Liverpoolnál is vannak amerikai tulajdonosok, a Chelsea-nél és az új tulajdonos ugye amerikai, ők próbálnak egy ilyen major sportos megközelítéssel bejönni ebbe a képbe, viszont hát náluk azért nem feneketlen ez az erszény, tehát ők egy nagyon erős üzleti megtérüléssel játszanak. Ezek a jellemzően arab tulajdonosok vagy befektetők, vagy éppen a Gazprom vagy Putyin, ők azért itt elsősorban nem anyagi megtérülést várnak. Szerintem nagyon nehéz ezzel mit kezdeni, és ha valaki top szinten akar versenyezni, akkor nagyon nehéz ebből kimaradni. Kelet-Közép-Európában sok-sok más modell áll rendelkezésre, lehet olcsón, relatíve olcsón játékost nevelni, hazai játékost, és azt a nagy haszonnal értékesíteni, és akkor ki lehet maradni, vagy jobban ki lehet maradni ebből a trendből.
Közben egyébként van egy néma bejátszunk, ezt majd mindjárt fogják látni a nézőink, amiben a BR reklámját lehet majd látni a Gazpromnak. És ide kapcsolódnak a következő kérdésem, mennyire lehet külön választani azokat az érdekeket, amelyek a Gazpromnak az ilyen típusú terjeszkedésében tetten érhetőek? Tehát arra irányul a kérdésem, hogy valójában ténylegesen sportwashingról beszélhetünk-e, vagy épp ellenkezőleg itt az orosz államnak bizonyos értelemben soft power törekvéseit látjuk megvalósulni a Gazpromon keresztül, hiszen nyilvánvalóan egy gázvállalatnak vagy egy gázszolgáltató vállalatnak különösebben nem tudom, hogy marketing célok nem kell költenie, hiszen monopól helyzetben van. Tehát ha nem az a szándék mozgatja a tulajdonosokat, a menedzsmentet, hogy valamilyen módon a társadalmi renoméját növeljék a Gazpromnak, egyáltalán van ilyen típusú, nem tudom én, vágy, ambíció, ami felfedhető az ő terjeszkedésükben, akkor kijelenthető-e az, hogy itt gyakorlatilag egy az egyben arról van szó, hogy az orosz állam próbál stratégiai pozíciókat fogni, akár a különböző gázvezetékek érvényesítésekor, építésekor próbál valamilyen módon, nem tudom én, kulturális befolyást gyakorolni, vagy van esetleg teljesen más típusú szándék, amit a Gazpromnak a szponzorációs vagy tulajdonvásárlási előremenetele igazolhat?
Ugye ez a nagy kérdés, és ezt szerintem könnyen belátható, hogy egy állami tulajdonú földgáz kitermelő és földgázzal kereskedő vállalat, amely egyébként országokkal vagy országoknak hasonló állami vállalataival köt szerződéseket hosszú távra, hogy valószínűleg nem marketing meghirdetési célból van néhány futballcsapatnak a mezén, meg a reklámtáblákon egy futballpálya körül. Így ez valószínűleg értelmezhetetlen, ez a szponzorációs tevékenység. Szerintem itt azon túl, hogy ezek a típusú politikusok, mint például a Putyin, vagy akár a Gazpromnak a vezérei, akik lényegében politikai szereplők Oroszországban egy nagyon sajátos rendszerben, próbálnak valamiféle renomét építeni. Ugye ne felejtsük, hogy a Gazprom szponzorációja nagyjából egy időben esett, ugye, amikor ők az UEFA-val partnerek voltak, azzal, amikor az Orosz Föderáció megkapta a világbajnoki rendezés jogát 2018-ban, korábban 2014-ben volt egy téli olimpia Szocsiban. Ismerjük ezeknek a félautoriter, diktatórikus berendezkedéseknek a nagy vágyát arról, hogy reprezentáljanak a világ előtt nagy sportesemények megrendezésével, és ez a futballtól sem idegen, nem kell messzebb menni az 1934-es olaszországi világbajnokságnál, vagy éppen ennek a legeklatánsabb példája, hogy az 1936-os berlini olimpia. Van egy reprezentációs kényszere ezeknek a rezsimeknek, és erre a futball egy tökéletes színpadot tud ácsolni. Ez az egyik. A másik, amit nem zárnék ki, és erre kiváló példa a Paris Saint-Germainnél a katari uralkodó családnak a tulajdonszerzése 2010-es évek legeleje. Később erről bebizonyosodott, és hát ebbe is bukott bele Nicolas Sarkozy. Valójában arról volt szó, hogy a Paris Saint-Germain tulajdonlásán keresztül a katariak bebocsátást nyertek olyan francia uralkodói körökbe, vagy felsőbb társadalmi körökbe, ahol aztán ezek a fontos üzletek, ott egyébként valami repülőgépvásárlás volt maga az ügy, ahol ezek megköttetnek futballstadionok VIP páhujaiban, meg nyilván teljesen más társadalmi státusz, mondjuk a francia politikában úgy tárgyalni, hogy én vagyok a egyik legfontosabb vagy legnagyobb francia klubnak a tulajdonosa, kvázi nemzeti érdek, hogy jól szerepeljen a Paris Saint-Germain. Ezt látom a Gazpromnál is, és ugye nyilván erre nem nagyon vannak bizonyítékok, élhetünk maximum a gyanúperrel, vagy fölvethetjük annak a lehetőségét éppen a gázvezetékek építése kapcsán. Nem arról van ez szó, hogy itt valamilyen államközi szerződés készül, valamilyen geopolitikai alku készül elő, aminek egy bizonyos feltétele, hogy rendben, de hát akkor mi meg szeretnénk, hogyha esetleg megszponzorálnátok a nemzet szívének oly kedves futballcsapatot. Nem tudjuk, hogy erről van ez szó, de ebben a szívességvásárlási piacon, ahogyan működnek ezek a dinamikák ebben a körben, politikai és gazdasági érdekek egyeztetésekor, szerintem simán fölmerülhet ilyen.
A 2022-es ukrajnai háború kitörése milyen formában és mekkora mértékben szorította vissza a Gazpromot az európai futball finanszírozásában?
Hát teljesen, legalábbis a felszínen. Ugye arról volt, hogy kitört a háború február 24-én, ha most jól emlékszem a dátumra, és február 28-án az UEFA egy oldalon felmondott mindenféle szponzorációs megállapodást a Gazprommal. Konkrétan a 2022-es Bajnokok Ligája döntőt Szentpétervárott a Gazpromról elnevezett stadionban tartották volna. Ez végül nem így történt, nyilván Párizsba vitték át a döntő rendezési jogát, és egyébként még ennél is gyorsabban, tehát egy vagy két napos határidővel átfutással a Schalke nevű német futballcsapat, addigra már másodosztályban szerepeltek, ők is fölmondták ezt a szponzori szerződést, tehát a papíron és a felszínen minden kapcsolatot elvágott az UEFA Gazprommal.
És ehhez képest?
Ehhez képest történt ugye meg az, hogy az előző, vagy hát a mostani szezonban ősszel a csoportkörben a Zvezda Gazprom feliratos mezben játszhatott a Bajnokok Ligájában. Hivatalosan ugye ez egy elég érdekes kérdés, mert hogy egy klub milyen szponzorációs szerződést köt egy harmadik szereplővel, ahhoz az UEFA-nak milyen alapon és miköze lehetne, bár mondjuk a külügyminisztériumnak is milyen alapon miköze van a Ferencváros szponzorációs szerződéseihez, ez eleve egy érdekes helyzet szerintem, de hogy az UEFA-nak van egy olyan regulációja, ami a felszereléseknek a szabályzatára vonatkozik, tehát hogy melyik csapat milyen mezben léphet pályára, nagyon erőteljesen vannak szabályozva, hogy hol és milyen szponzorokat lehet megjeleníteni. Itt a csapatnak be kell nyújtani mindig az UEFA felé, hogy ez a hazai mezünk, ez az idegenbeli, ez a harmadik számú, hol milyen feliratok vannak rajta, és az UEFA-nak ezt engedélyeznie kell. Én nem mondom azt, hogy itt föltétlenül nagy mozgástere volt az UEFA-nak, de a szabály betűje szerint mondhatta volna azt a Zvezdának, hogy ti ebben a Gazprom feliratos mezben nem játszhattok a Bajnokok Ligájában. nem mondták ezt. Persze mondom, ez azért is érdekes kérdés, mert ha ezt elővesszük, akkor hirtelen nagyon képmutatóvá válik, hogy a Bajnokok Ligája győztes Manchester City-nél meg nincsen baja a sportwashinggal, a Paris Saint-Germain-nél nincsen baja a sportwashinggal, a Real Madrid-nál nincsen baj, csak éppen az oroszokkal van a baj. Tehát ezt a kettős mércét az UEFA nem nagyon merte magának megengedni. Ő a saját szintjén, tehát mint UEFA minden szálat elvágott, de a kluboktól ezt nem várja, és valószínűleg nem is várhatja el.
És arról mit lehet mondani, hogy hova vagy kihez vándoroltak át a különböző szponzori szerződések, vagy még inkább az olyan oligarcha tulajdonosi pozíciók, mint amivel Roman Abramovics is rendelkezett?
Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés szerintem, és ez a típusú szponzorációs szerződés, és amit a Ferencvárossal köthet, vagy fog majd kötni a Gazprom is arra utal, meg akár a Zvezda példája is, hogy az orosz állam Vladimir Putyin a Gazpromon keresztül nem adta föl azt, hogy megjelenjen ezen a színpadon. Azért ennek a típusú globális szórakoztatóipari terméknek, amit a futball jelent, különösképpen a top futball jelent, nem nagyon van helyettesítő terméke. Tehát amikor arról szólnak politikai elemzések, hogy Putyin hogyan trollkodja meg a nyugati világrendet, hogy mindenben opponálja a saját politikai retorikájában, de egyébként a nyugati világrendnek a kulturális termékeit, mint amilyen a futball, a Bajnokok Ligája, az olimpia, és így tovább, azokat szemérmetlenül használja a saját céljaira, akkor az is kiderül, hogy ezeknek nagyon helyettesítő terméke nincsen. Tehát az ázsiai Bajnokok Ligájában hát szinte kevesebb értelme van szponzorációt szerezni, ha nem tudom, ázsiai játékokon megjelenni egy orosz állami vállalatnak, az ázsiai piacon biztosan fontos, de hát ő nem ezen a szintéren szeretne játszani, hanem azt próbálja megmutatni akár ezen a szerződésen keresztül is, hogy ő továbbra is globális játékos, neki vannak zsetonjai ebben a játékban, és nem tudják őt kikerülni ezek a nagy fiúk, hiába akarják elvágni magukat teljesen tőle. Ebből a szempontból ez is egyfajta trollkodás, amit most akár a Ferencvároson keresztül bemutathat.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy önmagában a Fradinak a nemzetközi szereplése okot adhat-e arra, hogy ezen keresztül érdemi reklámmegjelenéseket kaphat a Gazprom, vagy csak beteheti a lábát például azon a kapufán belülre, amiből most itt kitolták, vagy azért elsődlegesen mindenképpen a politikai motiváltság felől kell olvasnunk ennek a befektetésnek a indokait, okait, motivációit?
Hát ugye az egész helyzetben az a nehéz, hogy önmagában a Gazpromnak a reklám tevékenységét nehéz értelmezni, tehát hogy nem tudom, én lehet, hogy szívesen döntenik, úgyhogy nem Gazprom gázt veszek, de hát hogy nem én döntöm el, mert ez nem egy olyan piac, ahol én bemegyek a gázboltba és eldöntöm, hogy kitől veszem meg a gáz, szóval hogy ebben azt mondom, számomra nincs értelme reklámoznia magát a Gazpromnak, nem én vagyok az ügyfele, tehát ez nem egy ilyen B2C piac, ahol én, mint vásárló, akkor elveszem a gázt a polcról. Tehát ebből a szempontból biztosan több emberhez jut el, és hát magas nézettséggel mennek ezek a Bajnokok Ligája meccsek, bár azt feltételezem, hogy a Ferencváros mérkőzései elsősorban Magyarországon mennek majd nagy nézettséggel, tehát hogy külföldön olyan sokan nem biztos, hogy fogják nézni ezt a mérkőzést, vagy az ellenfeleknek a legvérmesebb szurkolói, ha egyáltalán bejut a Ferencváros a Bajnokok Ligájába, mert ha megint csak konferencia liga lesz, vagy Európa Liga, az nyilván szintekkel kevesebb embert ér el. Úgyhogy ebből a szempontból én akkora hozzáadott értéket nem látok a Gazprom részéről üzleti szempontból, sokkal inkább ezt a szimbolikus jelentőséget látom. Más nem mondjak, a Manchester City, ha már szóba került, amikor egy csoportba került a Zvezdával idén a BL-ben, és bemutatta az ellenfeleit a social media felületén, akkor kiblőrözte a Gazprom feliratot a Zvezda mezéről, ami hát egy fölöttébb képmutató dolog, tehát tényleg teljes hipokrita dolog. De ez ugye erről hírt adtak, ezen keresztül Putyin megint csak be tudta mutatni a nyugati világ képmutatását otthon, és ebből merített valamiféle erkölcsi legitimációt a saját szavazóbázisán, vagy a saját országában. Ilyen dolgokra alkalmas a BL szereplés, meg a BL-ben való megjelenés a Gazpromnak szerintem. Ha nem zárjuk ki azt, amit mondtam, hogy itt a gázvezeték építés, meg beruházás kapcsán más típusú politikai vagy geopolitikai érdekeket is érvényesíthet a Gazprom.
A te megítélésed szerint szurkolói körökben kelthet komolyabb visszatetszést ez a szponzorációs együttműködés, vagy a klub iránti szeretet és elköteleződés az fontosabb ennél?
Én nagyon meglepődnék, hogyha keltene, tehát számomra az elmúlt egy évtizednek az egyik legdöbbenetesebb élménye az, hogy a korábban örök ellenzékiként felcímkézett és a klubidentitásnak szerves részét képező ilyen típusú, ha tetszik, akkor polgári attitűdre nagyon büszke Ferencváros szurkolói, azt, hogy ők hogyan lettek a hatalom csapata, és a nektek küldött válasz, azt hiszem tökéletes példája erre, hogy miközben a szólamok arról szólnak, hogy a Ferencváros a nemzet csapata, és mindannyiunk csapata, közben hát ilyen módon söprik le a számukra nem szimpatikus politikai ízléssel vagy értékvilággal rendelkező közéleti szereplőknek a megkereséseit is, nem ti vagytok az egyetlenek, azt hiszem, hogy a Telexnek sem nyilatkozik a Ferencváros, szóval, hogy hogy ennek ilyen módon a Fradi szurkolótábora nem opponense, hanem éppen támogatója. Ennek az okait én nehezen tudom megfejteni, és biztosan vannak olyan szurkolók is, akik ezt rossz szemmel nézik, szerintem ők vannak kevesebben. Nagyjából szerintem az a helyzet, hogy a siker az sok mindent legitimál, és a Ferencváros mögött nagyon nehéz évtizedek vannak, ugye volt olyan időszak, amikor nem is szerepeltek az NB1-ben, és hát most a klub történet legszebb napjait éli ez a csapat, 6-szor zsinórban bajnok, ilyen az 1910-es évek óta nem volt, tehát lényegében a modern korban ilyen nem fordult elő, és a siker az ilyen módon nagyon könnyen feledhetővé teszi ezeket a kis tüskéket. Ha esetleg nem lenne siker, és ez nem párosulna eredménnyel, akkor lehet, hogy egy idő után fölmerülnének ilyen morális kérdések, de addig én kevés esélyt látok erre.
Ugye az egyértelmű, a Ferencvárosnak európai középhatalmi ambíciói vannak kifejezetten a futballban, és az is elég beszédes, hogyha az éves bérkeretüket nézzük viszonyítási alapként, azt nagyobb például, mint az ukrán Gigászé, a Dinamo Kijevé, és megközelíti például a görög Olympiakoszt. Mekkora támogatás kellene ahhoz, hogy ezeknek a kluboknak a szintjére érkezhessen a Ferencváros csapata?
Azért nehéz ezt megítélni, mert egy bizonyos ponton túl nem csak azon múlik, hogy mennyi pénzt fektetnek be, azért persze a BL szereplés nagyon vonzó, az Európa Liga szereplés is vonzó lehet játékosoknak, és egyébként a bérkeret kapcsán az is lehet egy megfejtés arra, hogy ilyen szintű csapatoknál magasabb bérkerettel, vagy közel hasonló bérkerettel dolgozik a Ferencváros, mert legyünk őszinték, egy hát bizonyos szintre már elért játékosnál, ahhoz, hogy a magyar NB1-be jöjjön el játszani, többet kell fizetni, mint hogyha egy versenyképesebb bajnokságba jön. Egyszerűen van egy ilyen, ha tetszik, adó ezen, hogy én most nem a nemzetközileg magasabban jegyzett görög bajnokságban játszom, hanem eljövök egy évre Budapestre, Magyarországra, az NB1-ben fogok játszani, ezt a piac a karrieremben visszalépésként árazza, akkor legyetek szívesek, fizessétek ki. Ez az ilyen feltörekvő kis csapatoknál rendszeres probléma, hogy túl kell fizetniük játékosokat ahhoz, hogy meggyőzzék, hogy őket válasszák. És ugye nem is feltétlenül az átigazolási piacon fizet többet a Ferencváros a játékosokért, hanem aláírási pénzben, vagy éppen bérben. Úgyhogy itt mindig lesz egy ilyen típusú infláció a fölfelé törekvő csapatoknál, de szerintem ami nagyon hiányzik a Ferencvárosnál, az a saját nevelés, vagy a belső piacról érkező játékosoknak az értékesítése. Példaként a cseh futballt szokták emlegetni, nekik három csapatuk volt most ott a tavaszi kieséses szakaszban a nemzetközi kupákban, a Slavia, a Sparta, illetve a Viktória Plzen. Ők az elmúlt 4 évben, ezt kikerestem, csak a játékos kereskedelmen, tehát amennyi az eladott és a megvásárolt játékosok közötti különbség, az elmúlt 4 évben ez a 3 klub együtt 70 millió eurót keresett. Ferencváros is kezd ebben javulni, és most már tud játékosokat profittal értékesíteni, de hát a közelében nincs ennek a szintnek, és ezek ráadásul olyan csapatok, ahol 4-5, esetenként 6-8 cseh játékos van a kezdő csapatban, tehát ők jóval kevesebbe kerülnek, hiszen kineveli őket ez a klub, vagy valamelyik másik kisebb cseh csapat, olcsón megveszik, és aztán nyugat-európai bajnokságokban sokkal nagyobb haszonnal értékesítik. Ilyen modellt követve sokkal könnyebb szintet lépni, mint hogyha mindig valamilyen külső tőke befektetéstől várjuk a sikert.
Igazából megválasztottad a kérdésemet, de azért föltenném, mert valójában erre voltam kíváncsi a méltányosság jegyében, hogy azért, ha még nézzünk a kelet-közép-európai régióban, akkor alapvetően azt lehet látni, hogy a nagyobb futballcsapatok, amelyek képesek érdemi eredményeket is szállítani, azok vagy egy-egy oligarcha családnak vannak a tulajdonában, vagy állami cégnek a szponzorációját élvezik. A cseh példa lenne a kivétel? Tehát kb. Ez az a modell, amelyen keresztül úgynevezetten piaci mechanizmusokon keresztül is lehetséges ettől a fajta kitettségtől óvva futballcsapatot rentábilisan működtetni és érdemi szereplést elérni a nemzetközi szintéren vele?
Itt az is egy fontos szempont, hogy mekkora a belső piac. Csehország azért jó példa, mert bár a gazdasága jóval erősebb, tehát egy sokkal versenyképesebb piacon, jóval nagyobb vásárlóerő mellett játszanak a hazai csapaton és a hazai porondon is a cseh csapatok, de azért mégiscsak egy hasonló méretű piac. Ugye Lengyelországgal ezért nehéz az összehasonlítás, mert ez egy 4-szeres méretű piac, és ott van egy nagyon erős belső piac is, ott teljesen más a kluboknak a bevételi struktúra, és cserébe egyébként nem túl sikeresek a nemzetközi porondon, sőt, jóval kevésbé sikeresek az utóbbi években, mint a Ferencváros. Ugye Csehország azért is érdekes, mert ott a Slavia Praha néhány évvel ezelőtt, 2015 és 23 között egy kínai állami befektetési holding volt a tulajdonos a klubnak, és sokan ott is föltették a mutatójukat, hogy na-na, jön a kínai befolyásszerzés. Ők kiszálltak most a csapatból 2023-ban, és egy Pavel Tukac nevű a negyedik leggazdagabb cseh üzletember, egy bányaiparban és energetikai szektorban érdekelt üzletember vette meg a csapatot, tehát teljesen cseh a vezetés, a tulajdonos, a menedzsment, mindenki. A Sparta Prahánál ugye Petr Kellnernek az egykori üzlettársa, tulajdonos, ő egy, szintén egy energetikai holding tulajdonosa, illetve egy szlovák befektetési cég, és a Plzen pedig a harmadik nagy csapat, ott olyan sikeresen ment végbe ez a modellépítés, hogy hogy a tavalyi év végén beszállt egy osztrák-svájci közös tulajdonú befektetési cég, tehát láttak ebben üzleti haszonszerzési lehetőséget külföldről is. Szerintem ez az egyetlen modell, ami követendő lehet Magyarországon, és a gond azzal van, hogy Csehországban a futball know-how, a futball mögött álló szakmai tudás, a menedzsment kultúra, úgy általánosságban a cseh gazdaság állapota jóval erősebb és jóval inkább alkalmassá teszi a cseh klubokat egy ilyen típusú szintlépésre. A Fradinál ez másképpen van.
Kele János, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésünkre állt, és mindezt elmondtad a nézőinknek. Gyere majd máskor is.
Köszönöm szépen. Szia.
Ti viszont nem jöttek még sehova, mert hamarosan érkezik Szabados Gábor sport közgazdász, akivel folytatjuk a téma kitárgyalását. Előtte azonban készültünk egy rövid összeállítással arra vonatkozóan, hogy miért fontos az 1%-os kampány abban a tekintetben, hogy minél többet tudjunk dolgozni a Budapesten kívüli nyilvánosság feltárásáért. Ne feledd, kérdések nélkül nincs változás, de közösség nélkül nincs Partizán. 2024. szeptemberétől új korszakra kezdődik a Partizánnak. A tavaszi országjáró turnia kezdete annak a projektnek, amellyel újraértelmezzük a közösségszervezést és a média munka jelenleg idehaza ismert fogalmait. Az ország nem csak Budapestből áll, ezért szeretnénk tartósítani a fővároson kívüli jelenlétünket. Ehhez pedig minden korábbinál több erőforrása van szükségünk, vagyis sok tízezer elkötelezett támogatóra, aki nekünk ajánlja fel idén az adója 1%-át. Országos szinten akarunk tenni egy igazságosabb nyilvánosságért, ahol élénk viták tárgya, hogy az ország gazdasági és politikai elitjének döntései hogyan határozzák meg milliók mindennapjait. Magyarország elhallgatott történeteit akarjuk kihangosítani, a közhelyek helyett új szempontokat találni, megmutatni azt, amit el akarnak rejteni, és emlékeztetni arra, amit el akarnak felettetni. Egy szolidáris társadalomért dolgozunk, ahol az igazságtalanságnak következménye van, és ahol a leggyengébbek hangját is meghallják. És persze azt akarjuk elérni, hogy válaszoljanak a hatalmasok azokra a kérdésekre, amelyek az ország sorsa szempontjából a legfontosabbak. Éppen ezért arra kérlek, hogy állj mellénk, és 2024-ben te is ajánld fel számunkra az adót 1%-át, hogy folytathassuk munkánkat egy igazságosabb Magyarországért. És folytatjuk a megkezdett téma kitárgyalását. Itt van már velem a vonalban Szabados Gábor sport közgazdász. Szervusz Gábor, köszöntelek az adásban.
Szervusz, üdvözlöm a nézőket.
Van-e már bármiféle érdemi tudásunk, vagy sejtésünk akár csak arról, hogy a szponzoráció mértéke mégis mekkora lehet?
Nyilván tippelni lehet, gyakorlatilag csak abból kiindulva, hogy egy Ferencváros szintű költségvetés mellé mi az az összeg, amivel egy ekkora szponzor be tud társulni, úgy, hogy ez a Ferencvárosnak is természetesen elfogadható legyen, és úgy, hogy természetesen ezzel figyelembe kell venni, hogy a jelenlegi szponzorációs szerződését kell felbontania, vagy valamilyen módon módosítania, hiszen ugye jelenleg is egy élő szerződése van a Telekommal a Ferencvárosnak. Ebből kiindulva én azt gondolom, hogy egészen biztos az, hogy itt több milliárd forintról beszélünk, legalább 2-3 milliárd forint éves szinten az az összeg, amit a Gazprom fizetne, esetleg ez nyilván lehet valamivel magasabb, de még egyszer mondom, természetesen csak tippelgetünk az alapján, hogy egy ilyen esetben mi lehet a reális.
A nézőink kedvére kérlek mondani, mert hogy akkor valóban, hogyha jól értelek, akkor ez egy 8-10 millió euró közötti skálán mozgó szponzoráció lehet. Mekkora a Ferencváros éves költségvetése?
Jelen pillanatban 15 és 20 milliárd forint között. Most, mivel a klub ugye az előző évben csak a konferencialigában szerepelt, ez az összeg ez kevesebb, mivel ez az összeg ez főleg amiatt változik évről évre, hogy éppen mekkora az az összeg, amit az európai kupa szereplés után kapnak, tehát most ez inkább 15 milliárdhoz lesz közelebb. Értelemszerűen ez azt jelenti, hogy itt azért jelentősen megnőhet ez az összeg, hogyha a Gazprom lényegesen többet fizet, mint amit a jelenlegi főszponzortól kap a klub.
És hogyha létrejön ez a szponzorációs megállapodás, akkor ez hova emeli az európai futballklubok rangsorában a Ferencvárost?
Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy jelen pillanatban az Európa Liga mezőnynek a második felében, de nem a legvégén van a Ferencváros, tehát hogyha költségvetés alapján rakjuk sorba a csapatokat, akkor az Európa Ligából már nem lóg ki teljesen a Ferencváros, van lennének mögötte csapatok, már ha ugye ott játszott volna most a legutóbbi őszi szezonban. A Bajnokok Ligájában ott értelemszerűen, ha bejut a Ferencváros, akkor utolsó költségvetési szempontból. Tehát azt nem is nagyon kell nézni. Ezt a pozíciót erősíteni a Ferencváros, tehát ebbe a mezőny második, Európa Liga mezőny második felében, ott még inkább előrébb jutna. Tehát azt, amit igazából sportszakmailag is látunk, hogy nagyjából az Európa Liga főtábla a realitás a Ferencvárosnak, tehát a Bajnokok Ligája az egy óriási plusz, egy óriási extra teljesítmény, a Konferencia Liga, hát ott egy kicsit azért húzzuk a szánkat, mint ahogy ez ősszel volt, ősszel is megtörtént, amikor ugye odajutott a Ferencváros, az Európa Liga az meg nagyjából a realitás, ez a költségvetések alapján is kijelenthető. Itt azért hozzá kell tenni, hogy az előbbi beszélgetésben is beszéltetek arról, hogy a költségvetések és a bérköltségek hogyan alakulnak, hogy ezt ne felejtsük el soha, amikor költségvetésekről beszélünk, hogy a Ferencvárosnak van egy óriási előnye az európai kupaporondon, ez pedig az ECHU-s adózás. Tudnélik, ugyanabból a bruttó bérből jóval kevesebbet kell itt Magyarországon adóznia egy futballistának. Ez azt jelenti, hogyha ugyanakkor a nettó fizetést akarok adni egy futballistának itt Magyarországon, mint mondjuk Ausztriában, akkor 60-70% kell csak annak a bruttó összegnek, amit Ausztriában ki kell fizetnie a klubnak. Tehát a Ferencváros költségvetése valójában többet ér az európai piacon, mintha egyszerűen csak a költségvetés alapján rakjuk sorba a csapatokat, mert ugye a legnagyobb költség, a bérköltség, az sokkal jobban menedzselhető az ECHU-s adózás miatt.
Csak a futball világában tájékozatlan nézőink kedvéért, akik közé egyébként én is tartozom, hogy remélem, kiváló szerkesztő kollégáim, mondjuk el, hogy a Bajnokok Ligája az az első vonal, az Európa Liga a másodvonal, és a Konferencia pedig az a harmadvonalt jelenti, csak hogy így ennek a kontextusában lehet értelmezni az általad elmondottakat. Elmitetted a Telekomot. Lehet tudni bármit arról, hogy nekik mekkora a szerepvállalásuk most a Ferencváros költségvetésében?
Pontos összeget nem ismerünk, az biztos, hogy ez is 1-2 milliárd forint körül van évente, de ahogy mondtam, egész biztos, hogy a Gazprom ennél többet fog fizetni, tehát ilyen szempontból anyagilag is előrébb lesz a Ferencváros, de még egyszer mondom, azt ne felejtsük el, hogy ez a szerződés ez jelenleg is él, én úgy tudom, hogy 2026-ig tart, tehát valamilyen szinten ezt akkor kezelni kell, vagy fel kell mondani, vagy át kell alakítani, tehát elképzelhető, hogy marad a Telekom a Ferencvárosnál, de az biztos, hogy a Gazprom azért jön, hogy a mezen a fő helyet kapja.
Számítasz-e arra, hogy a Telekom, ha adott esetben a Gazprom tényleg megjelenik a Ferencvárosban, mint támogató, adott esetben azt mondja, hogy köszönöm szépen, akkor én innentől kezdve a támogatás folyósítását berekeztem?
Természetesen ez is egy elképzelhető lehetőség. Egészen biztos, hogy erről nagyon komoly tárgyalások folynak a Telekom és a Ferencváros között, amennyiben persze ez az egész Gazprom ügylet közel áll a megvalósításhoz. Azt azért ne felejtsük el, hogy itt nagyon szoros az összefonódás. Nyilván, aki jár Budapesten, az tudja, hogy ott van a Telekom székház az új Ferencváros stadion mellett, és egyébként is ugye itt akár az állami kapcsolatok révén is nagyon szoros a kapcsolat a klub és a főszponzor között. Tehát azt nem gondolom, hogy itt olyan szinten elmérgesedne a viszony, hogy teljesen ki akarna lépni a Telekom ebből az üzletből, vagy hogy egyáltalán tényleg összevesznének ezen. Valamilyen szinten ez biztos, hogy fogják tudni kezelni. Szerintem a realitás az, hogy marad a Telekom, de nyilván kisebb megjelenéssel és kevesebb összeggel.
Meg akarlak kérdezni téged arról, amit Kele Jánossal elemeztünk itt az előzőekben. Ő arra utalt, hogy a külügyminisztériumnak a válasza legalábbis, hát hogy mondjam én, fölveti a gyanúját annak, hogy itt nem biztos, hogy csak egy ilyen klasszikus szponzorációról van szó, hanem lehet, hogy tulajdonszerzés is fölmerülhet. Szerinted szó lehet erről, ki lehet ezt olvasni a külügyminisztérium közleményéből?
Az, hogy formálisan is tulajdonossá válna a Gazprom a Ferencvárosban, az szerintem kizárható, mert legalábbis a Ferencváros vezetőinek a korábbi kommunikációi alapján, és igazából erre nincs is szükség. Tehát inkább ebből a szempontból közelíteném meg, hogy jelen pillanatban a Ferencváros működése a megfelelő szponzorok és egyéb támogatások révén olyan szinten biztosított, hogy nincsen szükség egy állandó tulajdonosra. Azt természetesen elképzelhető, hogy a Gazprom olyan mértékű szponzorációt vállal, amivel a költségvetésnek olyan nagy részét biztosítja, hogy akár az egyszerű szponzori kérdéseken túl egyéb kérdésekbe is valamilyen módon beleszólást nyer.
Szerinted mennyire válik behozhatatlanná a Ferencváros erőnye a többi magyarországi klubhoz képest, ha realizálódik ez az együttműködés a Gazprommal?
Nincsen jelentősége ennek a kérdésnek, ez az előny már behozhatatlan.
Igen?
Tehát itt valahogy természetesen, tehát egész egyszerűen olyan különbség van a Ferencváros és a többi magyar csapat között, ami gyakorlatilag áthidalhatatlan. Tehát az, hogy most ez a Gazprom érkezésével nőni fog, ennek igazából nincs jelentősége. Tehát, hogy most 5 fordulóval a bajnokság vége előtt dőle el a bajnoki cím, vagy 10, ez olyan nagyon nem befolyásolja a dolgokat szerintem.
Azért kérdezem ezt, mert ugye Orbán Viktor maga úgy fogalmazott, hogy több egyenrangú, fradi szintű klubra lenne szükség, és hát akkor ezek szerint ez nem, tehát eddig sem volt reális, és ezután még kevésbé lesz reális, hogyha jól értelek.
Ez pontosan így van. Tehát ahogy mondod, eddig sem volt reális, tehát óriási mértékű összegeket kellett volna ahhoz megmozgatni, hogy a Ferencvároshoz hasonló színvonalú klubot építsenek fel. Ugye itt pont érdekes, hogy ugye az ősi riválisnál, az Újpestnél most szerzett tulajdont a MOL, és akkor felmerültek a kérdések, hogy esetleg a MOL akar-e az Újpestből olyan csapatot, olyan szintű csapatot építeni, mint a Ferencváros. Nyilván logikusnak tűnik, hogy persze. Hát igazából ez, azt gondolom, hogy ez a gondolat, ez most gyakorlatilag egy ilyen halva született gondolat, mert ha a Gazprom is itt van, akkor még az az icipici esély is elillan, ami esetleg erre eddig megvolt.
Tehát akkor azok a remények, ami szerint a MOL-nak a megjelenés az Újpestben bármilyen szinten képes egalizálni a viszonyokat az Újpest és a Ferencváros vonatkozásában, ez eddig sem volt indokolt, és azt mondod, hogy ezután a ténylegesen lesz Gazpromos együttműködés még kevésbé lehet az.
Eddig is legfeljebb, Gazprom nélkül is azt legfeljebb úgy lehetett volna elképzelni, hogy hosszú évek kitartó, tudatos és nagyon szisztematikus építkezésével a MOL és az Újpest közös projektje eljuthat oda, hogy megszorítsa a Ferencváros, de ha még van egy Gazprom is, akkor ez a hosszú évek, ez gyakorlatilag egy beláthatatlan időtáv. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy itt az a különbség, ami a hasonló iparágban működő MOL és Gazprom között van.
És akkor egy utolsó kérdést engedj még meg, Gábor, hogy a te megítélésed szerint rendben a Ferencváros ezzel a támogatással valamelyes fölé tud emelkedni az európai ranglétrán, de nyilvánvalóan te is utaltál erre, hogy a Magyarországon belüli futballklubok közötti egyenlőtlenségeket, aránytalanságokat ez csak növelni fogja. Mit kellene csinálnia szerinted az MLS-nek, vagy nem is tudom igazából a magyar államnak annak érdekében, hogy ha tényleg az egy ambíció, hogy további klubok is képesek lehet megjelenni az európai szintéren, szóval hogy ez ne csak egy vágyálom legyen, hanem a következő években lépéseket lehessen tenni ennek az eléréséért.
Az egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy magyar klubok ott legyenek szintén a nemzetközi porondon, csak a Ferencvároshoz képest egy jóval visszafogottabb mértékben. Tehát a realitás jelen pillanatban szerintem az, hogy a Ferencváros az Európa Ligában rendszeres főtáblás, és ott szinte minden évben a csoportkörben tud szerepelni, és van még olyan csapat, 1-2, amelyik a Konferencia Ligában rendszeresen eljut a főtábláig. Tehát azt gondolom, hogy ez az állapot, amit el tud érni a magyar futball, például mondjuk a MOL által megerősített Újpest lehet az egyik ilyen csapat, amelyik a Konferencia Ligában ilyen eredményeket el tud érni. De még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy a Ferencvároshoz fel tud nőni egy magyar csapat, hanem az, hogy abban a valóban nagyon sokrétű, szerteágazó európai kuparendszerben, ahol tényleg ugye a Manchester City-től, Real Madrid-tól kezdve egészen a Klaxvikig, nagyon ferőeri Klaxvikig nagyon sok csapat küzd, ott különböző helyeken hogyan tudnak belépni a magyar csapatok.
Szabados Gábor, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésünkre állt, és mindezt elmondtad a nézőinknek. Minden jót neked, gyere majd máskor is. Szervusz!
Köszönöm, minden jót!
És elfordulunk az utolsó blokkra, itt a stúdióban, itt ülnek már velem a következő blokk vendégei, itt van velem Takácsi Dorka, egy budapesti think tank, a Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy kutatója. Szervusz!
Szia, Marci!
És itt van velem Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégia és Védelmi Kutató Intézetének főmunkatársa. Szervusz!
Szervusz!
András, elsőként hozzád fordulok, a te szakterületed az orosz energia és szankciópolitika. Itt nagyon sokféle megfejtéssel éltünk már az adásban arra vonatkozóan, hogy igazából mi a Gazprom az orosz állam szempontjából. A nem tudom, piacvezető gázszolgáltató, az orosz nem tudom, állami soft power törekvések, nem is annyira proxy szervezete. Szóval hogyan lehetne igazából szerinted a lehető legtávolságtartóban és legpontosabban leírni a Gazprom szerepét az orosz állam szempontjából?
Hát, hogyha nagyon objektívek akarunk lenni, akkor a legnagyobb gázcég Oroszországban, 51%-os állami tulajdonnal, és két területen monopól joga van. Az egyik a csővezetékes szállítás, a nagy nyomású csővezetékes szállítás, és a másik terület pedig a csővezetékes export. Érdemes megemlíteni, hogy azért vannak más gázcégek Oroszországban, a Novatek, ami sokkal jobban hasít az utóbbi években, mint a maga Gazprom, például cseppfolyós gázt exportál, és ilyen projektje a Gazpromnak nagyon kevés van, tehát mondjuk a cseppfolyós orosz gázexportban a messze menően a Novatek vezet, rossz nyelvek szerint ez jelentős részt Putyin cége. De van a Lukoil is termel földgázt, a Rosneft is termel földgázt, régebbi időkben elvileg nem exportálhatják, de a belső piacon eladják, illetve hát valószínűleg vannak olyan szerződések, amelyeken keresztül a Gazprom átviszi nekik a határon és eladják. Tehát én azt mondanám, hogy az orosz gázszektornak egy ilyen domináns cége állami felügyelet mellett. Hozzá kell tenni, hogy igazából ugye a nagy bevétel az olajból jön, amivel a Gazprom kevésbé foglalkozik, van a Gazprom. A Gazprom inkább a belső ellátás tekintetében fontos, valamennyi exportbevételt is hoz, de ugye a szociális jólét és egyéb kérdésekért felelős.
És a te megítélésed szerint kijelenthető, hogy amikor ő mondjuk egy ilyen szponzorációval dönt, ott alapvetően nem tudom, a piaci érdekeit figyelembe véve hozza meg a döntést, vagy azért meglapozottan felvethető az is, hogy itt vannak ilyen ténylegesen soft power törekvésekre utaló nyomok is?
Hát válasszuk külön a kettőt. Szerintem a Gazpromot használják politikai célokra, tehát hogy is, tehát vannak olyan dolgok, amikor gázzal fizetnek ki embereket, vagy hát ugye nem kell visszamenni nagyon messze, 22. februárjáig elég visszamenni, amikor elzárták a földgáz, tehát használják fenyítésre, és ezen túlmenően a Gazpromnak, mint cégnek vannak üzleti feladatai, amelyet szintén számon kér rajta a költségvetés, tehát hogy ott nekik adókat kell befizetni, nekik nyereséget is kell termelni. Tehát a Gazprom szintjén, mint üzleti cég szintjén vannak igen üzleti megfontolások és kényszerek.
Dorka, te ugye a kelet-közép-európai régióval is foglalkozol. Az a kérdésem hozzád, hogy hogyan lehet leírni a Gazpromnak a jelenlétét ebben a régióban, nem csak a gázszolgáltatói tevékenységére szorítkozva, hanem ezen túlmutatóan?
Hát ezen tevékenységén túlmutatóan én kiemelném az úgynevezett gázfegyverként való használatát. Tehát az, hogy Oroszország kezében van egy olyan vállalat, ami gyakorlatilag egy nagyon hatékonyan tud fegyverként vagy eszközként használni a külpolitikai céljainak az elérésére, a külpolitikai érdekeinek az érvényesítésében, hát ebben a Gazprom egy kiváló eszköz Oroszország számára, tehát az orosz külpolitikai eszköztárban egy viszonylag prominens szerepet tölt be. Tehát amikor például arról olvasunk híreket, hogy például Moldovával szemben, Ukrajnával szemben, más országgal szemben belebegtetik az úgynevezett gázfegyvert, akkor az valójában ezt jelenti. Na most ezt nyilván nem lehetne megtenni, tehát nem lehetne például azzal fenyegetőzni, hogy Oroszország elzárja a gázt, hogyha nem lenne az orosz állam többségi tulajdonos a Gazpromban, hogyha nem Vlagyimir Putyin egyik réges-régi szövetségese és vele rendkívül jó bizalmi kapcsolatot állító ápoló Alexei Miller vezetni a Gazpromot, tehát ők már rendkívül régóta ismerik is egymást, tehát Vlagyimir Putyin pontosan tudta, amikor a Gazprom vezérigazgatói székébe került Alexei Miller, hogy kire bízza ezt az iparágat, ezt a céget, hiszen ők már Szentpéterváról ismerik egymást. Azért ez nem most volt, tehát ők azóta ismerik egymást, és azóta van közöttük egy nagyon jó munkakapcsolat, amikor még Vlagyimir Putyin Szentpétervár alpolgármestere volt. Azért ez nem most volt, tehát az ő kapcsolatuk tényleg nagyon régre nyúlik vissza, ami egy nagyon jó és egy meglehetősen hosszú távú bizalmi kapcsolatot feltételez.
És hogyha a gázkereskedelem ilyen politikai vonatkozásain túlmutatóan nézzük meg a Gazprom tevékenységét, mit lehet elmondani szponzorként vagy bármilyen más típusú finanszírozóként, milyen területeken van jelen, ha jelen van egyáltalán?
Jelen van, annál is inkább jelen van, hogy hát honnan indítsuk ezt a témát, tehát ha csak Ukrajnában nézünk körül, akkor azt látjuk, hogy ugye a Gazpromhoz tartozó egyéb entitások is jelen vannak Ukrajnában, ezek a katonai magánvállalatok. Tehát a katonai magánvállalatokkal azt hiszem, hogy itt a szélesebb közönség talán Jevgenyi Prigozsin kiugrási kísérlete, pucskísérlete kapcsán ismerkedett meg. Ugye ő a Wagner ilyen entitást vezette, ami egy katonai magánvállalat, ugye az angol szlengben ez, vagy az angol szaknyelvben ez PMC rövidítéssel fut, az orosz szaknyelvben ez CVK rövidítéssel megy, ezek a katonai magánvállalatok. Tehát a Gazpromhoz is tartoznak katonai magánvállalatok. Tehát alapvetően 4 katonai magánvállalatról tudunk, ami a Gazpromhoz tartozik, és Ukrajnában is jelen van, tehát ott a harctéren harci cselekményeket követ el. Alapvetően egyéb orosz entitásokhoz, üzletemberekhez és üzleti körökhöz is tartoznak egyébként Oroszországban katonai magánvállalatok. Ezeket a világ számos pontján,
András, hogy csak átadnám a szót egy kérdés erejéig, hogy ugye a Gazprom-Fradi ügyletről a Gazprom szerepét körülírva, de konkrétan Gazpromot meg nem nevezve a Nemzeti Sport írt először pénteken, ők úgy fogalmaztak, idézem, a tárgyalások annyira előre haladottak, hogy már elkészült a szerződéstervezet, így van rá esély, a következő hetekben hivatalos megállapodás is születik a felek között. Ugye a szponzor tárgyalások tehát jó ideje tarthatnak. Szerinted összefügghet a Fradi támogatása az orosz-magyar gázszállítási keretmegállapodás 2023 április kibővítésével?
Szerintem ennél széles körülbelül a helyzet, tehát hogy a Gazpromnak fontosabb lesz Magyarország az elkövetkezendő egy évben. Ugye talán onnan érdemes indulni, hogy vége van annak, amikor az oroszok elzárták a gázt. Tehát 23 elejé óta újra gázt akarnak eladni, nagyon szépen látszik a statisztikákon, de itt van egy szűkület, nevezetesen csővezetékes szűkületük, hogy csak a török áramlaton és Ukrajnán keresztül hozhatják át ezt. Ezért mondjuk az orosz gáz nagyjából beszorult ebbe a Magyarország, Szerbia, Szlovákia, Ausztria, kisebb mennyiségek mennek német meg cseh cégeknek, de ebbe a területre. Most ugye ez már önmagában azt jelenti, hogy Magyarország valamivel fontosabb lesz. Ugye ehhez képest az, hogy az ukránok el fogják zárni a csövet valamilyen szinten, legalábbis megnehezítik a tranzitot idén év végétől, és nem igazán tudjuk, hogy ez hogy fog működni. Ezért felvet kérdéseket nem a mi esetünkben, hanem a szlovák meg az osztrák esetben, hisz ugye a hosszútávú szállítási szerződések ott Ukrajnán keresztül mennek, és azt nem biztos, hogy a jelenlegi formájában a Gazprom meg fogja tudni tartani. Tehát itt egy elbizonytalanodó helyzetben van a Gazprom, ebben legalább 3 dologra van szüksége. Egyrészt Magyarországra, mint a török áramlat egy ilyen tranzitországára, másrészt valaki kell, aki majd áthozza Ukrajnán a földgázt, az oroszok földgázát. Ezt az ukránok mondták, hogy ezt hagyni fogják, mert ők az oroszokkal nem akarnak szerződni, de európai szereplők megvehetik az orosz gázt az ukrán-orosz határon, és áthozhatják. Ezt találni kell valakit, ezt keresik, tehát ez lehet egy szlovák, lehet egy török, lehet egy brit, bárki, lehet egy magyar fél, illetve hát rendszerhálózatfejlesztés is kellene, hogyha a későbbiekben például csak a török áramlat működik, hogy ezt tovább tudják vinni Magyarországról. Most ezek mind olyan dolgok, amelyekhez valamilyen szinten kell Magyarország. Tehát azt mondom, hogy míg régen mondjuk Berlin, Bécs és Szófia volt, ugye ez a 3 meghatározó ilyen kereskedelmi központ a Gazprom esetében, Szófia nem volt olyan erős, addig ugye Berlin kiesett, Bécs inog, Szófia nincs, tulajdonképpen Budapest marad ilyen utolsó mencsvárnak.
Dorka, a PMC-nél maradtunk, tehát ezeknél a magánhadseregeknél, amikből azt mondod, hogy 4-et is finanszíroz a Gazprom Ukrajna területén. Kérlek, hogy fejezd be a gondolatot.
Igen, tehát akkor köszönöm. Tehát alapvetően a Gazpromhoz 4-et tudunk kötni, ezekből 3-nak kifejezetten a gázhoz egyébként kapcsolódó neve van, tehát van egy, amit úgy neveznek, hogy láng, van egy, aminek fáklya neve, van egy áramlat, és hozzájuk tartozik még kiegészítésként, van egy Redut nevezetű katonai magánvállalat is. Tehát ők azok a katonai magánvállalatok, amiknek a jelenlétéről tudunk Ukrajna. Számosságukat tekintve alapvetően ezek kisebb vállalatok, mint a Wagner volt, tehát a Wagner mintegy 50 ezer fővel volt jelen Ukrajna területén, azok alapján, az adatok alapján, amiket én láttam. Hát ezek a katonai magánvállalatok, ezek több ezer fő, de valószínűleg a 10 000-es nagyságrendnél kisebb lélekszámban vannak jelen. A Redut például egyébként már az invázió kezdete óta, tehát hogy gyakorlatilag már az invázió kezdete óta a Kijev környéki harcokban is bevetették őket, a Harkiv környéki harcokban Oroszországban is, és hát a többi katonai magánvállalat, ami a Gazpromhoz kötődik, jelen voltak Bakhmutban és egyéb hasonló helyeken. Egyébként érdekes módon ezekről többek között Prigozsintól is tudunk, vagy hát tudtunk, ugyanis ő akkor kezdett el ezekről a katonai magánvállalatokról, az ő finanszírozásukról és a Gazpromhoz való kapcsolatukról beszélni, amikor nyilván az ő katonai magánvállalata és a Gazpromék között kiéleződtek az érdekellentétek, és amikor neki már érdekében állt hasonló dolgokat szivárogtatni, tehát érdekes módon ezeket speciál pont tőle tudjuk. Tehát ezek a magánvállalatok jelen vannak Ukrajnában egyértelműen. Na most, hogy ezt nyilván miért éri meg Oroszországnak, vagy miért éri meg a Gazpromnak, tehát miért van ezekre szükség? Hát nyilvánvalóan azért, mert egy katonai magánvállalat meg tud kerülni olyan szabályozásokat, olyan dolgokat, amik alapvetően a reguláris haderőkre vonatkoznak, tehát itt nyilvánvalóan ott van a megkérdőjelezhetőség. Egy ilyen magánvállalatot alapvetően azért mindig a ködben tartanak kicsit, tehát hogy nagyon sok mindent le lehet tagadni velük kapcsolatban, tehát egy bizonyos szintig meg tudják valósítani mindazon célkitűzéseket, amit egy állami haderővel el szeretne érni, de letagadható módon. Tehát nyilvánvalóan Oroszország használ ilyen katonai magánvállalatokat, ugye 39-ről tudunk jelenleg, amiknek egyébként ugye egy nagy része viszonylag az elmúlt időben keletkezett, hiszen ezek közül legalább 11 2022-ben vagy azután jött létre. Ami azt mutatja, hogy ez a modell meglehetősen sikeres, és van annyira sikeres, hogy a Kreml közeli entitások, emberek és aktorok úgy látják, hogy érdemes ilyen katonai magánvállalatokat létrehozni.
András, hozzád fordulod, hogy Dorka, te válaszodra is kíváncsi lennék. Azt, hogy a Gazprom elkezdte szponzorálni a Bajnokok Ligáját, a német Schalkét, vagy most a Fradit, hogyha jóhiszeműek vagy méltányosak akarunk lenni, nem lehet azt gondolni, hogy ez önmagában mondjuk adott esetben egy imázsépítési, nem tudom, tevékenységnek a része. Nyilván más államok is adott esetben, nem tudom, állami vállalatokon keresztül is finanszíroznak más típusú sportágakban, jelentős mértékben akár sportklubokat, akár konkrét sportolókat, és így tovább. Tehát feltétlenül kell-e politikai szándékot tulajdonítunk annak, hogy a Gazprom ilyen módon megjelenik akár a Fradiban, vagy része lehet ez akár egy teljesen neutrálisabb imázsépítésnek. Nyilván itt a háború és speciális kontextus ad az egész terjeszkedésnek, de hogyha egy picit elvonatkoztatunk, akkor mit lehet erről magabiztosan állítani?
Hát válasszuk külön a dolgokat. Tehát egyrészt a Gazpromnak azért a marketing büdzséje nagyon kicsi volt ahhoz képest, hogy mekkora a cég Európában. Tehát hogy nem volt könnyű tőlük pénzt szerezni. Ez egyik. Másik, ugye a háború előtt, mondjuk például a Crvena Zvezda, ami egy szerb foci csapat, az egy, azt kell mondanom, hogy egy szükséges dolog, mert megvették a helyi MOL-t a Szerbiában. A Gazprom az egy teljesen, azt kell mondanom, hogy szinte must have, tehát meg kellett tenniük, abban nincsen semmi különleges. A Schalke, az úgy gondolom, hogy még jóval a háború előtt történt, az egy imázsépítés része volt, amelyet különben használtak politikai kapcsolatok létesítésére is, tehát hogy van, azt hiszem, hogy egy kicsit egy ilyen fejlővésük az oroszoknak, hogy foci meccseken meg lehet beszélni dolgokat. Például ugye, mind a két magyar miniszterelnököt hívták foci meccsre, egyikük sem ment el. Gyurcsány szerintem nem is érdekli a foci, az Orbán meg talán túlzottan is. Tehát, hogy volt annyi józan eszük, hogy nem ültek le az Alexei Millerrel szotyizni. De volt ilyen szándéka a Gazpromban, de nyilvánvalóan ez valamiféle ilyen zászlókitűzés, hogy itt vagyunk, fontosak vagytok nekünk, szeretnénk itthon lenni. Na most az, hogy ebben a kontextusban, ami ma van, 24 áprilisában, van egy ilyen ajánlat, azért az valamiféle jelentőséget ad. Tehát, hogy van egy háború, amikor a Gazprom majdnem mindenhonnan kiszorult, meg az oroszok mindenhonnan kiszorultak, nem olyan egyszerű különben egy Gazpromos trikóban kifutni egy focipályára, ugye a Manchester City-nek volt a Crvena Zvezdával mérkőzése, ott azért voltak feszültségek ebből, tehát hogy és mégis megpróbálják ezt a dolgot, ez azért szerintem azt jelenti, azt az üzenet hordozza, hogy itt nem csak a holmi jótékonyságról van szó, hanem fontosak vagytok nekünk, Magyarország. Ez egy szerintem több, mint imázsajánlat, vagy egy marketing ajánlat. Ennek valószínűleg van valamiféle üzleti, legalább üzleti tartalma. És mondom ezt azért, mert ez egy friss ajánlat, és ebben a kontextusban történt.
Dorka, hozzátfölök és kiegészítem a kérdést, hogy az előző válaszodra rácsatlakozva, hogy a méltányosság talaján megmaradva nem vélelmezhető az, hogy mondjuk ezek a katonai magánvállalatok, ezek a Gazpromnak a nem tudom, infrastruktúrás beruházásait, gázvezetékeket, kőolajfinomatokat, stb. Védik Ukrajna területén. Megalapozottan állíthatjuk-e azt, hogy nekik egy megkülönböztetett katonai missziójuk is van, amit a Gazprom, illetve az orosz állam érdekében hajtanak végre?
Az első kérdéssel visszatérve, szerintem a Gazprom esetében nagyon nehéz lenne lehántani róla mindazt, ami. Tehát, hogy, hogy azt, hogy ez valójában egy orosz állami kinyújtott kézként működő vállalat, és annál is inkább nehéz ezt ketté bontani, hiszen ugye a jelenlegi helyzettől nagyon-nagyon nehéz elvonatkoztatni, tehát mégiscsak egy Oroszország egy inváziót, egy agressziót folytat, egy inváziót hajtott végre Ukrajnában, tehát itt azért szerintem a jelenlegi geopolitikai kontextustól nem igazán tudunk elvonatkoztatni. Viszont a Gazprom, ha a Gazprom szempontjából nézzük ezt a lépést, hát akkor hát szerintem ez egy nagyon hatékony troll lépés a Gazprom részéről, hiszen alapvetően amennyiben ugye ezek a számok, amiket jelenleg ismerni vélünk, hogy mennyi lehet ez a szponzoráció szerződés a Fradi számára.
Nem fogja megrengetni a költségvetésüket, igen.
Nem, annál is inkább, mert ugye azt nagyjából viszont tudjuk, hogy például mennyivel támogatja a Zenit klubot, ugye, aminek tulajdonosa is a Gazprom, tehát ahhoz képest ez apró pénz. Na most ahhoz képest, hogy itt mennyire viszonylag csekély költségeket kell beleinvestálniuk ebbe a történetbe, mégiscsak egy Európai Uniós csapattal futhatnak, tehát kikerülhetnek a mezekre. Tehát számukra ez úgy gondolom, hogy egy viszonylag apró pénzért vásárolt kiváló marketing lehetőség, hiszen pontosan azért, mert már kiszorultak egy csomó helyről, de ez valójában itt az ablakon való visszamászás, tehát a Gazprom részéről ez alapvetően én úgy gondolom, hogy az ő céljaiknak megfelelő lépés egyértelműen.
És a katonai magánvállalatok vonatkozásában mit gondolsz? Tehát, hogy nem vethető föl az álláspont, hogy itt vannak infrastruktúrális érdekei a vállalatnak Ukrajna területén, amelyeket megpróbálnak akár ilyen módon is biztosítani, védelmezni, fönntartani az ellátásbiztonságot. Ténylegesen megalapozott lehet-e azt állítani, hogy politikai célokat is, az orosz állam politikai céljait is szolgálják ezek a milíciák?
Elképesztő, hogy infrastruktúrát is védenek, de én úgy gondolom, hogy elsősorban nem ezért vannak ott.
Erre milyen megalapozottságú, nem tudom, értesülésünk vagy információink vannak?
Hát mindazon kiszivárgott információk alapján, illetve azon tényfeltáró újságírók munkája nyomán, akik feltárták azt, hogy itt milyen harcokban vettek részt ilyen Gazprom közeli katonai magánvállalatok erői, hát azok alapján nem feltétlenül támaszható alá, és főleg nem támaszható alá minden esetben, hogy itt hasonló infrastruktúra védelemről lett volna szó bármilyen szinten.
És akkor a kérdés mindkettőtökhöz szól, hogy mennyire tekinthető trendfordulnak szerintetek a Fradi esetleges támogatása? Kérdezem ezt azért, mert valószínűleg a 2022-es invázió egyfajta bevallása volt annak, hogy azzal, amivel korábban próbálkozott az orosz állam, hogy soft power eszközökkel próbáljon befolyást építeni Európán belül, hogy ezt kvázi befejezetnek tekinti, és itt a nyers katonai erő alkalmazásával akarja területi igényeit valamilyen módon érvényesíteni Ukrajna kárára. Ugyanakkor lehetséges-e az, hogy a Fradiban való megjelenés az a trollkodás mellett akár annak is a belátása lehet, hogy valamilyen módon mégiscsak szüksége van arra, hogy ilyen típusú befolyásolásokkal is erősítse a pozícióit. Szerintetek érdemes-e ezt esetleg egy óvatos kísérletnek, és én értelemben óvatos trendforduló, nem tudom, előszerének tekintenünk, vagy ez most egy túlzottan optimista beleolvasás ebbe a helyzetbe?
Én nem gondolom trendfordulónak, mert a magyar-orosz kapcsolatban nem volt ilyen. Tehát, hogy nem itt, hogy is mondjam, üzleti és normatív oldalról is azt hiszem, hogy ez a kapcsolat viszonylag szilárd lábakon állt. Engem az lep meg az egész történetben, hogy önmagában fölmerült az, hogy ezt kitesszük az ablakba. Tehát itt nyilvánvalóan ez egy albugyor, és van egy nagyon stabil politikai kapcsolatrendszer, szerintem van egy üzleti kapcsolatrendszer, ami most a Gazprom kényszerből de fejleszteni akar valamilyen szinten, erre lehet igent meg nemet mondani. Én hibának gondolnám azt, hogy ezt még ki is tesszük az ablakba azáltal, hogy Gazprom ezben rohangálnak a ferencvárosi focisták. Tehát, hogy ugye 2-3 milliárd forintról volt szó, én azt mondanám ironikusan, hogy adjatok 1 milliárddal többet, és ne vegyétek, nem kell szonzrálnotok a Fradit, és különben minden mehet. Tehát ugye eddig az volt a jellemző, hogy azért ennyire nem tettük ki az ablakba ezeket a dolgokat. Csomó mindenben igen, tehát hogy a politikai szinten, de hogy még ilyen, valljuk meg, hogy ez egy minimális összeg, tehát ez egy ilyen szimbolikus ügyben, ezt így nem tudom, hogy érdemes-e kitenni, főleg azért, mert ugye van egyfajta, a politikának van egy ilyen lépéskényszere, hogyha lát valamit, akkor arra reagálni kell, és valamiképpen, hogyha Nyugat-Európában ezt fogja mindenki látni, akkor ennek lehet, hogy lesz következménye.
Trendfordulót talán én sem látnám, viszont úgy gondolom, hogy ez arra alkalmas lehet, hogy a Gazprom esetleg azt szondázza a magyar közvéleményben, vagy adott esetben a tágabb európai közvéleményben is, hogy esetleg nyitottak lennének-e hasonló lehetőségekre. Tehát úgy gondolom, hogy ennek egy közvéleményszondázó funkciója esetleg lehet, de az, hogy ennek trendforduló jelentősége lenne, én ezt még nem látom.
Akkor ehhez kapcsolódnék, és ez egyben az utolsó kérdésem, kicsit spekulatív, de hát ha tudtok hozzá kapcsolódni. Szóval tavaly jelent meg egy a tanulmány Amerikában, ami a Schalke Gazpromos szponzorációjának a hatásait vizsgálta. A Seattle Egyetem kutatója arra jutott, hogy a Gazpromnak a pénzzel igazából sikerült a német fociklubot az orosz külpolitika eszközeként használnia. A klubvezetőt lényegében megvették, és közvetve a szurkolók körében sikerült hát szimpatikusabbá tenni Oroszországot. Ti meglátásotok szerint, ugye ez igazából lenullázta a háború, tehát ezek az eredmények semmisé váltak a háború kitörését követően. Szóval a ti meglátásotok szerint a Fradi szponzorálásának lehet-e ilyen típusú tovagyűrűző hatása, képes lehet ezzel Oroszország a saját imidzsét javítani, ha csak a futballszurkolók körében is, de mégiscsak a hazai közvélemény bizonyos szegmenseiben?
Olvasatlanul nem fogom kommentálni a cikket, de önmagában hipotézisként azt mondom, hogy igen. Tehát, hogyha most tényleg arról van, hogy a Fradi futballszurkolói körében népszerűbb lehet a Oroszország és a Gazprom, azt mondom, hogy nem ismerve a Fradi futballszurkolói túlságosan, azt mondanám, hogy elvileg persze.
Hát ehhez sajnos én sem ismerem eléggé jól a futballszurkolói kultúrát, sem Magyarországon, sem máshol, de adott esetben szerintem itt mondjuk érdemes lehet még figyelembe venni itt következtetések levonásánál azt, hogy mondjuk az adott szurkolói tábornak például a párthovatartozása milyen, hiszen ez nyilvánvalóan kiegészül mondjuk egy adott párt üzeneteivel Oroszországról, tehát ez nyilvánvalóan összeadódik azzal, hogy adott esetben a Gazprom mint szponzor lép fel, ami nyilvánvalóan ezen szurkolók számára egy pozitívumként lehet itt. Tehát itt szerintem még több faktort is számításba kéne bennünk, de ehhez én nem ismerem eléggé a futballszurkolói szénát.
Takácsi Dorka, Deák András, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a megkívásunkat, és mindezt megosztottátok a nézőnkkel. Gyertek máskor is, minden jót nektek.
Köszönjük a megkívást.
Köszönöm a megkívást.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez volt a Gazprom esetleg a szponzorációs ajánlatát taglaló műsorunk, amelyben különböző meghívott vendégeinkkel próbáltuk minél több aspektusból körbejárni ezt az értesülést. Ahogy az adás elején már említettem, természetesen magának a Ferencváros vezetőségének is szerettük volna a véleményét bemutatni a mai adásban. Sajnos ez rajtunk kívül álló okok miatt nem tudott megvalósulni, de amennyiben a klub tulajdonosai, menedzsmentje, vagy bárki más, aki megszólalhat, úgy dönt, hogy mégis elfogadja a meghívásunkat, akkor természetesen biztosítjuk a megszólalást az ő részükre is. Nagyon fontos, hogy továbbra is tart az 1%-os adománygyűjtő kampányunk. Kérlek, hogyha még nem rendelkeztél 2024-ben a személyi jövedelem adót 1%-áról, akkor add nekünk is, ezzel is támogasd a munkánkat. Számunkra ez a legfontosabb támogatási forma. Nagyon köszönöm előre is, hogyha megtisztelsz bennünket azzal, hogy ezzel is hozzájárulsz a munkánkhoz. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok. Ciao.